Kedves gyerekek, néhány gondolatot, egy jézusi történetet szeretnék felidézni a Szentírásból, és de mielőtt ezt felidézném, szeretném tőletek megkérdezni, hogy tudjátok-e, hogy az apostoloknak, Jézus tanítványainak a legtöbbének mi volt a foglalkozása, mielőtt Jézus tanítványa lett volna? Igen? Halászok voltak, így van. Halászok voltak, nagyon sokan halászok voltak. És ti halászat, ti horgáztatok már az életetekben? Még nem. Tehát Jézus tanítványai alapvetően halászatból éltek, tehát halászok voltak, és nagyon jól végezték a mesterségüket, tehát tudták, hogy hogy kell halat fogni. És Jézus, amikor elhívja őket a tanítványainak, akkor egy csodát cselekszik velük ezen a területen. Mi volt ez a csoda? Nem tudom, emlékeztek-e rá? Jézus köré, a Genezáreti tó körül sok ember odaült Jézushoz, hogy hallgassák az ő tanítását, és így volt ez az egyik reggeli órában is. Oda mennek Jézushoz nagyon sokan. És Jézus nem tud hol állni, tehát ugye később majd bemegy ugye az egyik csónakba, hogy evezzen a mélyre. De nézzük meg a történetnek a horgászás részét. Jézus oda megy az egyik hajóhoz, és azt mondja Péternek, azt mondja a tanítványoknak, hogy menjenek be a tóra, és ott vessék ki a hálóikat. Mit gondoltok, Péternek mi volt az ellenvetése ezzel? Péternek az volt az ellenvetése, hogy egész éjszaka kim voltak a tavon, és semmit nem fogtak. A horgászásra a legalkalmasabb idő, az éjszakai nyugodt idő, a hajnali idő, amikor még nem járnak emberek a parton, mert a nagy nyüzsgés az elriasztja a halakat. Soha nem felejtem el, voltunk kirándulni nagy csoporttal, nagyon sokan voltunk, két busszal mentünk kirándulni, és nagyon szép tó mellett mentünk el. És azt láttuk, hogy ott a tó partján ott ülnek a horgászok, és mindegyik próbál halat fogni. És közeledett messziről a mi csoportunk, hát voltunk vagy százan körülbelül. És hát meg kell, hogy valljam őszintén, amikor elmentünk a horgászok mellett, nem voltak nagyon barátságosak, sokan nagyon nem örültek, mert ugye hát nem tudtunk néma csöndben végigmenni, hát ott beszélgettünk, és hát ugye az elriasztja a halakat. Tehát ugye a zaj, ugye az nem tesz jót a halászásnak. És a tanítványok mit mondanak? Péter azt mondja, hogy Uram, amikor csönd volt, nyugalom volt éjszaka, ott voltunk egész éjszaka, és a hálót kivetettük, és egyetlen egy halat nem fogtunk. De azért, mert Jézus, te mondtad, ezért bemegyünk és kivetjük a hálót. Mit gondoltok, mi lett ennek az eredménye? Annyi hal jött a hálóba, hogy nem bírták egyedül szinte kivonni a halat, halak sokaságát, a hálót, és ezért a tanítvány társaknak is intettek, hogy jöjjenek, segítsenek kihúzni a hálót, mert nem bírják el, annyi halat fogtak. Pedig nem volt alkalmas idő ekkor a halászásra. Jézus ezt a csodát még egyszer megismétli a tanítványokkal, amikor mielőtt fölmegy a mennybe, amikor utoljára találkozik velük szintén a Genezáreti tó partján, ugyanezt megcselekszi a tanítványokkal, ezt a csodát. Nem olvassuk fel a két történetet, mert hosszabb lenne felolvasni. A lényeget szeretném csak elmondani a történetnek. Jézus miért cselekedte ezt a tanítványokkal? Miért volt ez a csodálatos halfogás története? Jézus ezzel azt akarta elmondani, hogy ha egyedül próbálkozunk bármivel ő nélküle, akkor nincs eredmény. De ha Jézus ott van velünk, és ő mondja, hogy mit tegyünk, és hogy tegyük, és ő rá hallgatunk, az ő szavára hallgatunk, akkor a legreménytelenebb helyzetekben is van megoldás. Mert Jézus az ő segítségével, az ő csodájával megsegítette itt is a tanítványokat, és bennünket is megsegít. Tehát ha magunk erejére támaszkodunk, akkor ne reméljünk eredményt. De hogyha Jézussal, ő ráhallgatva cselekszünk bármit az életben, akkor biztosak lehetünk benne, hogyha reménytelennek is tűnik a helyzetünk, de ő vele biztos, hogy lesz eredmény. Ezt akarja Jézus ezzel a példával a lelkünkre helyezni, és kívánom, hogy nekünk is sok-sok ilyen gazdag halfogás tapasztalatunk legyen vele. Köszönöm, menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet! A mai délelőtt folyamán Jézusnak egy végidőről szóló példázatát szeretném, hogyha áttekintenénk. Szeretném, hogyha ezzel foglalkoznánk. Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 45-től az 51-ig terjedő verseket olvassuk el a következőképpen. Máté evangéliuma 24. fejezet 45-től 51-ig a következő verseket olvasom. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eredelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram az ő hazajövetelét, és az ő szolgatársait verni kezdeni, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lészen sírás és fogvacogás. Nézzük meg ezt az ige szakaszt, ezt a példázatot. Utána a következő szakaszban, Máté evangélium a 25. fejezetében, utána látunk újabb három példázatot, ugye a 10 szűzről, a kiosztott talentumokról, és a kecskék és juhok példázatáról. És ugye ez minden 4 példázat, amit itt látunk a Szentírásban, ugye Máté 24 végén, 25 fejezetben, mind a végidőre vonatkozó krisztusi példázat. Most szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy mi ezt a példázatot, amit mi most felolvastunk, tehát amit most együtt felolvastam ezt a példázatot, ezt mi kire szoktuk vonatkoztatni? Kiről szól ez a példázat? Kiről szól ez a példázat? Ugye a hű és bölcs szolgáról az egyik kiadja a házanépének időben az eledelt, a másik pedig nem. Kiről szól akkor ez a példázat? Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez a példázat ugye a lelkészekről szól, az igehirdetőkről, akik a megfelelő lelki eledelt kiadják a háznépnek, vagy éppen nem adják ki a háznépnek, ugye attól függ, hogy hű vagy hűtlen szolgáról van szó. És mi az utolsó 3 példázatot, a 10 szűz, a kiosztott talentumok és a kecskék és juhok példázatát szoktuk olyan példázatnak tekinteni, ami igazából ránk vonatkozik. Mi ezt a példázatot ritkán szoktuk alkalmazni a saját életünkre vonatkozóan, a hű és a hűtlen szolgának a példázatát. Én már pedig erről szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni, hogy ez távolról nem csak az ige hirdetőkről vonatkozik ez a példázat, hogy igen, hogy a hűszolga az idejében való lelki eledelt ad, a másik nem, és ezért a hűtlen szolga ütni, verni kezdi a szolgatársait, majd bele fogunk menni a részletekbe, most csak általánosságban szeretnék néhány szót szólni. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ez nem csak az ige hirdetőkre, nem csak a lelkészekre szóló példázat, mindannyiunkra nézve fontos tanulságokat és nagyon-nagyon komoly figyelmeztetést tartalmazó példázat. Ez a krisztusi figyelmeztető példázat. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen alapon vonatkozik mindannyiunkra ez a példázat, és nem csak az ige hirdetőkre. Milyen alapon? Milyen alapon? A királyi papság alapon. Ugye Jézus egyértelműen azt mondja ugye az igében, Péter apostollal ezt iratja le, ugye, hogy mi szent nemzet, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagyunk. Ugye, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Mindannyian a papi nemzetséghez tartozunk, ugye az újszövetségi papság értelmében, és mindannyiunknak mi a feladata? Mindannyiunknak az ige hirdetés a feladata. A magunk körében a bizonyságtevés mindannyiunk számára Krisztustól ránk ruházott szolgálat és feladat. És éppen ezért a példázatnak a mondani valója is sokkal szélesebb ember rétegre és csoportra vonatkozik, mint sem az ige hirdetőkre vagy a prédikátorokra. Szeretnék olvasni egy igét a Timóteusi 2. levél 4. fejezet 1. 4 versét szeretném felolvasni, a következőképpen olvassuk. Pál apostol ezt mondja. Timóteusi második levél, 4. fejezet, 4. verse. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy előre vetíti ugye a mi időnket Pál apostol, és ugye azt mondja, hogy az egészséges tudományt kell, hogy képviseljük mindenki előtt, mert az az idő, amiben most élünk, az milyen idő? Amikor az emberek nem szenvedik el az egészséges tudományt, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Azt szeretik az emberek hallani, amik a fülüknek kedvesek, amik nem rázzák meg őket, amelyek nem komoly figyelmeztetések, hanem elaltatják az embereket. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy emberek a saját kívánságaik szerint járnak, és e szerint gyűjtenek magunknak tanítókat. És mi történik egy idő után? A tiszta ige, a tiszta evangélium, a végidőnek szóló komoly figyelmeztetés gyakorlatilag elkezd tompulni. Miért? Mert nagyon sokan látják a fogadtatást, hogy hát ugye ez embereknek nem kedves, és az ember megpróbálja letompítani ugye az üzenetnek az élét, hogy hát ne legyen olyan megijesztő, ne legyen olyan éles, olyan kicsikét szabni a világnak a kívánságaihoz, ugye hát az emberek nincsenek erre felkészülve, hát nem is tudjuk igazából, hogy mit, hogy. Egy kicsikét olyan, úgy puhább lesz az evangélium, hogy úgy mondjam. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy az evangéliumot durván, meg a bibliai igazságokat durván oda kell vágni az embereknek, de a Biblia azt mondja, hogy igen, az Isten beszéde az kétélű éles fegyver, annak nem szabad elvenni az élét. Nem szabad, mi emberek szelíden, szeretettel képviseljük, de az igének a kardját ne próbáljuk tompítani. Márpedig ebben a korszakban élünk. És éppen ezért ez a példázat erről szól, hogy igen, lesznek, akik hűen képviselik a Jézus visszajöveteléről szóló legaktuálisabb üzenetet, ami a korunknak szóló legaktuálisabb üzenet, és lesznek, akik elveszik az üzenetnek az élét, akik más, nem időszerű tanítással fogják az embereket táplálni. És nézzük meg, olyan elgondolkodtató ez, hogy mi a mi képviseletünkkel, ahogy mi képviseljük az igét, ahogy mi hirdetjük az igét a saját környezetünkben, nem csak a szószékről, persze, és szeretném azt mondani, hogy így van, talán még nagyobb felelőssége van az ige hirdetőknek ezen belül, de mindannyiunknak hatalmas felelősség, hogy mi hogy képviseljük az evangéliumot, hirdetjük az egészséges tudományt, vagy pedig az emberek kívánságaihoz próbáljuk meg alkalmazni az igét. Olyan elgondolkodtató ez, mert hadd mondjam, ki kell, hogy mondjam. Azt mondja Péter apostol, hogy milyeneknek kell lenni néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok. Mi itt az eredeti szó? Siettetitek az Úr napjának eljövetelét. Igen, mi, ami ige képviseletünkkel, ahogy képviseljük az igét emberek között, a gyülekezetben, a világban, mi ezzel vagy siettethetjük, vagy késleltethetjük Jézus Krisztus visszajövetelét. Igen, hogy beszélünk erről, hogy képviseljük ezt, és mit képviselünk, igen, ezzel nagy mértékig vagy előmozdítjuk, vagy pedig hátráltatjuk, és késleltetjük Jézus Krisztus visszajövetelét. Nagyon érdekes, szeretnék egy gondolatot ismét az alappéldázatból felolvasni, amit felolvastunk. Hogy kezdődött a példázat? Kicsoda hát a hű és bölcs szolga. Ezt a példázatot Jézus így kezdi, hogy a szolgát, akivel ő meg van elégedve, Ezt két jelzővel illeti, a hű és a bölcs jelzővel. Hadd kérdezzem meg, mi ennek a jelentősége? Miért mondja azt, hogy hű szolga? Miért? Hű. Miért? Ez egy olyan komoly jelző, hű szolga. Hadd mondjam, igen, a hűség az egyik legnagyobb erény. Az egyik legnagyobb erény. Csak egy Biblia verset szeretnék idézni példabeszédek könyvéből. Mindenki talál olyan valakit, aki jó hozzá. Mindenki. Olyan nincs. Mert az emberen csak-csak megindul valaki, ha nagy nyomorban van. Egyszer-egyszer mindenki talál olyan valakit, aki jó hozzá. De hű embert, kicsoda találhat, hű embert, aki kitart mindvégig, aki hűséges, álhatatos, a legnagyobb küzdelmek közepette is. És hadd kérdezzem meg, itt a szolgának, ennek a jó szolgának miért kell, hogy alapvető jellemvonása legyen a hűség? Miért? Azért, mert a Jézus visszajöveteléről szóló üzenet, hogy Jézus nem sokára eljön, nem egy 5 percig fog hangzani, vagy egy napig, vagy egy óráig, hanem egy időszakon keresztül. Egy olyan hosszabb időszakon keresztül, aminek nem látjuk a végét pontosan, hogy mikor fog bekövetkezni az esemény. És valamit rendületlen hévvel, lelkesedéssel, kitartással képviselni, akkor, amikor azt látom, hogy még késik, még késik, még késik, még mindig nincs itt, már hirdetem 50 éve, és még mindig nincs itt, akkor nem belefáradni, és ugyanolyan lelkesedéssel hirdetni, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön, hadd mondjam, igen, hűség kell ehhez. Hűség, álhatatosság és kitartás. Olyan érdekes, és úgy szeretem ezt az igét, a Bibliában az egyik kedvenc igém, amikor Jézus visszajön az övéiért, és Ádám és Éva óta, ugye, az összes megváltott, akik majd üdvözülnek, Jézussal együtt a mennybe mennek, és mielőtt belépnek a mennyei Jeruzsálembe, egy szózat fog elhangzani, és ez a szózat hogy hangzik? Ézsaiás könyve idézi a 26. fejezet 3. verséből. Igen, és így van, ez is egy nagyon szép, jól vagyok, jó és hű szolgám, itt van hű szolgám. De amire én gondoltam, de ez is nagyon jó, van egy másik Biblia vers, Ézsaiásnál. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, minek a megőrzője? A hűség megőrzője, a hűség. Igen, Isten hűséget vár tőlünk, és ennek ki kell fejlődnie bennünk. Erre el kell jutnunk, hogy nem elaludni az általános alvás közepette, nem letompítani az igét az általános letompítási kísérletek közepette, nem belefáradni a várakozásba, hanem élni és hirdetni azt, hogy Jézus Krisztus nem sokára eljön. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hűség, ide eljutni. Igen, az egyik legfőbb erény, legfőbb jellemvonás, amit az Úr szeretne az ő követeiből. Szeretné, hogy az ő követeiből kiábrázolódjon. Mi volt a másik jellemvonás a jó szolgának? Ki a hű és milyen szolga? Bölcs. A bölcs szolga. Ki a bölcs a Biblia szerint? Ki a bölcs a Biblia szerint? Aki hallgatja és megtartja, ugye, az ő beszédét. Mit mond az ige? Jézus azt mondja, hogy ki ugye a bölcs ember, aki hallja tőlem a beszédet, és megcselekszi azokat, ugye, és a kősziklára építi az ő házát. Miért mondja itt a bölcsességet? Ami nem egy észbeli képesség, nem a talentumok sokaságát jelenti a bölcsesség. Miért mondja másik jellemvonásként a bölcsességet? Azért, mert hadd mondjam, nem tudunk másképp hűek lenni, csak akkor, hogyha a bölcsesség ott van az életünkben. Halljuk és megcselekszük. Miért? Milyen módon van összefüggésben a kettő egymással? Szeretnék olvasni egy idézetet. Az idézetet a következőképpen olvasom az Ige hirdetések és beszédek című könyv első kötetének, először a 189. oldaláról. Egyetlen egy mondat, figyeljük! Az igazság nem igazság számotokra, ha nem gyakoroljátok. Figyeljük! Az igazság nem igazság számotokra, ha nem gyakoroljátok. Következő a 97. oldalról. Az igazság égkövei elhalványulnak birtokunkban, ha csak nem növekszünk az igazság iránti szeretetben, és nem gyakoroljuk a hitet. Az igazság égkövei fényüket vesztik a befogadó számára, ha csak gyakorlatban nem ültetjük át. Figyeljük, mit mond ez az idézet? Az igazság égkövei. Az igazságnak az egyik legragyogóbb égköve a megváltás, és annak a hirdetése, hogy a megváltás célba ér, Jézus visszajön az övéért. Nekünk erre készülni kell, erre a nagy találkozásra. Az igazságnak az egyik legszebb égköve. Mit mond? El fog halványulni, hogyha nem növekszünk az igazság iránti szeretetben, és nem gyakoroljuk a hitünket. Tehát a hű szolga attól tud hű lenni, és hűségesen, álhatatosan képviselni az üzenetet, hogy az igazságot, amit hirdet, önmaga is éli. Úgy él, hogy nem csak a szavain látszódik, hogy igen, én adventista vagyok, tehát hirdetem Jézus Krisztus visszajövetelét, és várom. Hadd mondjam, az az ember, aki csak hitvallás szintjén vallja Jézus eljövetelét, de az életével nem prédikál elől, hogy Jézus nem sokára visszajön, annak egy idő után az ajkáról való hitvallás is el fog múlni. Egy idő után el fog múlni. Mert el fog halványulni ez az égkő, nem is? Szóval egyszerűen egy visszafejlődés, egy olyan állapot fog bekövetkezni, hogy nem tudja betölteni azt a rendeltetését, amire az Úr elhívta. Nem lesz azok között a szolgák között, akiket hű és bölcs szolgának nevez Jézus Krisztus. De menjünk tovább, és nézzük meg a példázatnak a következő részét. Most beszéljünk először a hűtlen szolgáról, a gonosz szolgáról. Azt mondja, nézzük meg, nem csak azt mondja, hogy a nem bölcs szolga és a nem hűséges szolga, hanem egyenesen azt mondja, hogy a gonosz szolga. Nézzük meg, mit csinál. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdeni, és a részegesekkel pedig enni és inni kezdene. Ugye nem folytatom tovább, hogy megjön a szolgának az ura, stb. És ugye milyen az ítélete. De nézzük meg, mit mond, két jellemzőt mond a gonosz szolgáról. Mi az egyik jellemzője? Hogy azt mondja a szívében, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. És a másik fő jellegzetessége, hogy együtt kezd enni a rész és inni a részegesekkel együtt. Nézzük meg először az első jellegzetességét ennek a szolgának. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a különös ebben a jellegzetességben, a gonosz szolga jellegzetessége közül ez a jellegzetesség? Miért különös ebben a példázatban, a végidőről szóló példázatban? Miért? Miért? A végidőről szóló példázatban azt olvassuk, hogy a gonosz szolga azt mondja, hogy halogatja még az én uram a visszajövetelt. Azért érdekes ez, mert nem valamikor évezredekkel előtte mondja ezt, hanem Jézus visszajövetelének a küszöbén. Látva a jeleket, látva a jeleket. Mert ha valaki pár évezreddel ezelőtt mondja, vagy akár 500 évvel ezelőtt mondja, hogy halogatja még az én uram az ő visszajövetelét, akkor emberileg még jobban megértenénk. És nem. Jézus azt mondja, hogy a vég idején lesz ez jellegzetesség. És most, amit mondok, ezt eleve mondom, hogy nem tudom, amit most mondok, csak a gondolatot szeretném kifejezni, hogy valahogy úgy érzem, hogy évszázadokkal ezelőtt nagyobb volt a Krisztus várásnak a hőfoka, mint most napjainkban. Az őszinte hívők jobban vágyódtak Jézus visszajövetele után, és ebben a hitben élték minden napjaikat, mint mi most, egy egész röviddel Jézus visszajövetele előtt. Nem egy furcsa szituáció? Nem lehet azt mondani, hogy hát ez mi? Hát pont fordítva kéne lenni. Minél közelebb vagyunk, annál lelkesebbnek kellene lenni. Annál inkább bele kéne kapaszkodnunk az ígéretbe, látva a jeleket, hogy Jézus nem sokára eljön. Most egy kicsit túlfeszíteni az ige hirdetés keretét, hogyha belemennénk részletesen azokba az eseményekbe, amik csak az elmúlt néhány hónapban történtek, hogyha ezek közül valami akár 50 vagy 100 évvel ezelőtt történt volna, vészharagnak tekintette volna minden őszinte hívő ember, és buzgón kezdett volna még inkább készülni Jézus visszajövetelére. Akár az egyházi híreket nézzük, a társadalomban levő híreket, nem is mondom, majd délután beszélgethetünk ezekről, kiabálnak a jelek, és ezzel ellentétes irányban, ahogy növekszenek a jelek, egyre inkább halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét. Hadd kérdezzem meg, hogy vajon ennek mi lehet az oka? Ennek az az oka, hogy azt olvassuk a másik jellemzéseként ennek a szolgának a jellemzését, hogy a részegesekkel együtt kezd el enni és inni. És ennek lesz ez a következménye. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent a részegesekkel együtt enni és inni. Mit jelent ez? Két vonatkozásban is szeretném megemlíteni. Az egyik vonatkozása, amit nagyon komolyan kell szintén vennünk, az az, hogy a világunk ezer és ezer lehetőséget kínál arra vonatkozóan, hogy az ember valóban belevesse magát ugye, az életbe, és sokkal több lehetőséget kínál, valóban azt lehet mondani a mai világ, sátán ezer dologgal tudja az embert csábítani. És hadd mondjam, hogyha ez ránk nem is jellemző, és én hiszem, hogy egyikünk sem jellemző, hogy effektíve fizikailag részegeskedünk, én erről meg vagyok győződve, hogy ez a veszély így nem fenyeget bennünket, de a világ élvezeteibe és szórakozásaiba az ember belevegyül, és fut abba az áradatba, amelybe tömegek futnak, amelynek egyetlen egy célja van. Millió és egy verziója van ennek, de egyetlen egy dolgot lehet közösnek mondani, elvezetni az embert Jézustól, és a készüléstől, és a Jézus Krisztus buzgó várásától. És hadd mondjam, a szórakozások. Én a tévét már nem említem. Állítom, hogy a tévé manapság kisebb veszély, mint az internet. Emberek belevetik magukat rengeteg olyan dologba, amire még azt is lehetne mondani bizonyos dolgokról, hogy nem bűn, mondjuk valami nem bűn, de olyan lehetőségeket kínál sátán, hogy az emberek elmerülnek ebbe, belefeledkeznek, és a legfontosabbat az időt veszi el a gondolkodástól és a készüléstől. Vagy sokak számára az anyagi jólét. Sokan vannak ugye, akik most kezdenek mondjuk családot alapítani, vagy házat venni, vagy építkezni, vagy persze ez az életnek a velejárója. Természetes velejárója, ugye, hogy hát laknunk kell, ugye házasodnak, férjhez mennek, ugye ez így lesz az idők végéig. Tehát nem erről beszél a Biblia, hogy ebben nem szabad ezzel foglalkozni. De egy mondatot szeretnék idézni. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem, Husz Jánostól keveset szoktunk idézni. Husznak van egy nagyon-nagyon szép mondata. Az egyik barátjának a következőt írta, egy mondat. Vigyázz! Ne ékesíts jobban az otthonodat, mint a lelkedet. Annyira szeretem ezt a mondatot. Igen, kell nekünk ház, kell, ahogy lakunk. Örülünk, hogyha van egy új bútor. Szóval értjük, persze, ez kell, hogyha a Jóisten megengedi, hogy akkor ez meglegyen. De vigyázz, ne ékesíts jobban az otthonodat, mint a szívedet, a lelkedet. Tehát értjük a jellem vonásainkra, ugyanekkor a hangsúlyt kell helyeznünk. A másik vonatkozása a részegesekkel együtt való evésnek és ivásnak, az nem más, mint a különböző hamis tanításoknak az átvétele. Tessék? Így van, a második angyal üzenete. Így van, pontosan. Nézzük meg Jeremiás könyve 23. fejezet, hogy vetíti előre mindezt. Jeremiás könyve 23. fejezet. Ezt mondja a seregeknek, Ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak. Elbolondítanak titeket, az ő szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondja az Úr, békességetek lesz néktek, és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár, ezt mondják, nem jő ti reátok veszedelem. Tehát mit mondanak a hamis proféták? Nyugtatják, hamis biztonságba ringatják az embereket. És utána azt mondja, talán csak a 20 és 21. verset még, nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja, és míg meg nem teljesíti szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Az utolsó napokban, igen, amikor ember tömegek vannak elaltatva, amikor ember tömegeket táplálnak ilyen idézőjelbe tett evangéliummal, a békesség evangéliumával, és nem a buzgó készülés, várakozás evangéliumával, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy az egész, akik hallgatják, és ezt magukba szívják, egyszerűen úrrá lesz ez a gondolat, halogatja még az én uram az ő visszajövetelét. Nem, hát nem, szóval itt másképp alakul, nem, hát ezt nem így kell értelmezni, azt úgy kell értelmezni, és az emberek egy hamis biztonságban ingatják magukat, a részegesekkel együtt iszik, sajnos, aki még ismeri a tiszta evangéliumot, hat rá ez a világnak, a hamis profétáknak ez az üzenete, átveszik ezeket a tanításokat, és nem tudják igazából képviselni, és nem tudjuk képviselni úgy, ahogy azt az ige és Jézus Krisztus a lelkünkre helyezte. Gyorsan szeretnék tovább menni, mert szeretnék még egy nagyon-nagyon fontos gondolatot megjegyezni, Máté evangéliuma 24. fejezetéből. Máté evangéliuma 24. fejezetéből nézzük meg, hogy a példázat hogy kezdődik. Azért fontos, hogy megnézzük, hogy a példázat pontosabban mi a példázatnak az előzménye, mert a 45. versben mit olvastunk? Kicsoda hát a hű és bölcs szolga. Tehát ezzel a hát szóval utal az előzményekre, hogy az előzményt meg kell figyelnünk annak hátterén, amit az előző versekben olvasunk, annak a hátterén teszi föl, hogy kicsoda hát a hű és bölcs szolga. Nézzük meg a 44. verset. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Mit mond itt Jézus? Azt mondja, legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Szeretnék egy gondolatot megjegyezni ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy furcsa, amit mondok, de azért szeretném és céllal mondom, amit mondok a 44. versben. Azt mondja itt Jézus, illetve így mondom, hogy nem azt mondja, hogy azért készülődjetek. Nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy legyetek készen. Legyetek készen. Mert amely órában, ugye nem gondoljátok, abban jöv el az embernek fia. Szeretném megkérdezni, hogy nekünk ez egy életprogram, hogy készen lenni. Én úgy gondolom, hogy mi a készülődgetés állapotában vagyunk. Mi nem a világért nem akarunk ezzel semmivel, mi ezt komolyan vesszük a magunk módján, de azzal, hogy nekünk komolyan készülni kell, azaz, el kell készülnünk Jézus visszajövetelére, én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor mi ezzel nem számolunk, azaz valahogy halogatjuk az igazi elkészülést, nem mondom, nem a készülődgetést, hanem az elkészülést. És én ezzel kapcsolatban szeretnék ugyancsak Máté evangéliumából, a 26. fejezetből egy nagyon-nagyon jól ismert történetre hivatkozni, amikor Jézus maga mellé veszi a tanítványokat, és a Gecsemáné kertbe megy velük, és azt olvassuk, hogy kéri őket, hogy imádkozzanak vele együtt. Ugye a hármat külön kiválasztja, Pétert, Jakabot és Jánost, és kéri, hogy imádkozzanak vele együtt. És mi történik? Mikor Jézus oda megy hozzájuk, mit lát? A tanítványok mit csinálnak? Péter, Jakab és János és az összes többi is, de ők is mit csinálnak? Alszanak. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy nagy bűnt követette el a tanítványi csapat, hogy aludt. Az alvás bűn vagy nem bűn? Tudom, hogy furcsa kérdés, de értjük. abban a helyzetben bűn volt. Tehát miért szeretném ezt mondani? Mit csináltak a tanítványok? Jézus mit mondott nekik? Maradjatok itt, és vigyázzatok velem. És mit csináltak? Elaludtak. Hadd kérdezzem meg, hogy voltunk már így az életben? Voltunk már így? Hogy ébren kellett volna maradnunk, és vonzott az ágy bennünket, inkább alszunk. Minden mást megcsináltunk, mindennek kész lettünk, de hát a legfontosabbra ugye nem volt idő, és belealudtunk, elaludtunk. Apróságnak tűnik, nem? Apróság. De mi történik Péterrel? Nézzük meg, mi történik Péterrel. Ott volt az idő, amikor mit kellett volna csinálniuk? Imádkozni és vigyázni. Miért? Miért kellett nekik ott imádkozni és vigyázni? Miért? Hogy jön a kísértés, és jön a próba, és hogy meg tudjanak állni a próbában, a nehéz helyzetben. Ezért kellett volna nekik, ezért mondja Jézus, imádkozz és vigyázz velem. Felkészülhettek volna a próbára. Ezzel szemben mit csináltak? Elaludtak. Ez megismétlődik háromszor. Jézus utoljára is oda megy, és amikor ugye fölkelti őket, tehát ugye akkor utána zajlanak az események, majd még visszatérünk erre a gondolatra egy momentum erejéig, de amikor Péter fölébred az álmából, most csak kimondottam Péterre szeretnék utalni, mit csinál utána? Fölébred, és utána a következő pár percben, egy pár másodperc múlva, nem másodperc, kb. Egy 5-10 perc, vagy 4 óra múlva mit csinál? Fölébred, és azonnal cselekszik. És mi volt az ő cselekedete? Levágta a szolga fülét. Fölébred álmából, jó, kardot rántunk, és harcolunk. Fel volt lelkileg készülve? Nem. Átaludta a felkészülésnek az idejét, és akkor már utána nem tudta pótolni azt az időt, amit akkor kellett volna a készülésre fordítani. És ez az óriási veszély a mi életünkben is. Ez az óriási veszély. És tudjátok, mi a nagyon érdekes? Nagyon érdekes. Talán csak olvassuk el innen ebből a fejezetből. Tényleg csak a végét olvassuk el a 44. verstől, a 26. fejezet 44. verstől egy furcsa ellentmondást lát, elsőleg ellentmondásnak tűnik. És ott hagyta őket ismét és elment és imádkozott harmadszor ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor ment az ő tanítványaihoz, és mondta nékik, aludjatok immár, és nyugodjatok, imé elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik, keljetek fel, és menjünk. Mit mond Jézus? Aludjatok immár, és nyugodjatok, és utána azt mondja, hogy keljetek fel, és menjünk. Mit jelent ez az érdekes egymás mellett levő két mondat? Aludjatok immár, és nyugodjatok, de utána azt mondja, hogy keljetek fel, és menjünk. Mit jelent ez? Jézus kimondta a nagyon-nagyon szomorú végét ennek az egész eseménysorozatnak. Nincs több lehetőségetek erre a próbára felkészülni. Átaludtátok a felkészülésnek a lehetőségét. Aludjatok és nyugodjatok. Lelki értelemben. Nem tudott Jézus velük mit kezdeni. Átaludták a felkészülésre való időt. Keljetek fel, menjünk. Az események nem várnak. Az események bekövetkeznek, ha felkészültetek, ha nem. De ti lelkileg elmulasztattátok a készülést. És hadd mondjam, a legcsodálatosabb és a legnagyobb kegyelem ebben a történetben, hogy a tanítványok ezután megtérhettek, és buzgó szeretettel követték az urukat. De hadd mondjam, ha mi most nem készülünk, és nem vesszük komolyan az idők jeleit, akkor késő lesz, hogyha akkor kapunk észbe, amikor már valóban a legvégső eseményeknek leszünk a szemtanúi. Ezért Jézus kegyelemből figyelmeztet bennünket, ember, most készülj. Készülj, mert Jézus eljövetele itt van a küszöbön. Szeretném megkérdezni, hogy bennünket figyelmeztete az Úr, hogy ébredj, imádkozz, vedd komolyan. Figyelmeztet bennünket az Úr? Nagyon sokszor figyelmeztet. És most tényleg senki ne haragudjon meg, de egy nagyon földi példát szeretnék mondani, nagyon földi példát. Van nektek, nem tudom, ti szoktatok-e kelni reggel telefonra, tehát mobiltelefon beállítani ébresztőre. Ugye sokan így ébredünk, és amikor megszólal, mély álomban alszunk, megszólal a mobiltelefon, tehát az ébresztő, akkor sokszor mit csinálunk? Nyúlunk a szundigumhoz, ugye? hogy még egy kicsikét ugye rányomunk, hogy igen, még csak öt percet. És akkor utána akkor újra csörög, és akkor még egyszer, hogy fél álmon oda nyúlok, igen, na még tudom, igen, kelni kell, csak még öt percet. És hadd mondjam, nem vagyunk így lelkileg. Hányszor vagyunk így lelkileg? Az Úr figyelmeztet bennünket. És nem azt mondjuk, hogy nem, hanem igen, tudom, igen, csak még ez, vagy csak még az. És elmulasztjuk ezeket az úgynevezett apró dolgokat, amire késztet bennünket, hogy igen, a készülésünkhöz, a felkészülésünkhöz, ő tudja, mire késztet, hogy nekünk egyénileg mire van szükségünk. Amire mindannyiunknak szükségünk van, az az ima és az idő. Hogy időt szálljunk a vele való kapcsolatra. Imádkozzunk. És hogyha ez a kapcsolat megvan közte és köztünk, akkor az életünkkel is azt fogjuk képviselni az embereknek, hogy Jézus Krisztus eljövetele hamar van, hamar fog bekövetkezni. Nem csak a prédikációnkkal, azzal is, a szavunkkal, de akkor a beszédünkkel is ezt fogjuk majd képviselni. Igen, hadd mondjam, a mi felkészülésünknek az egyik legnagyobb akadálya az emberi gyengeségekből adódó kísértéseknek való engedés. Szeretném még egyszer mondani, az emberi gyengeségekből fakadó kísértéseknek való engedés. Hadd kérdezzem meg most úgy egész őszintén, az nagy kísértés valamelyikünknek is, hogy ne menjünk el lopni. Hát ugye azért azt hiszem, hogy ezen mosolygunk is, hát ez nem kísértés. De az, hogy keljek föl korábban, a munkámat, vagy kapcsoljam ki időben az internetet. Ne nézzek olyan dolgokat, ami nem káros, de most elvenni az időmet, és még sorolhatnék csomó mindent. Hadd kérdezzem meg, melyik a könnyebb? Melyiknek könnyebb ellenállni? Melyik kísértésnek? A nagyobb kísértésnek, ugye? Hogy ne lopj, ugye? Hát ennek könnyebben ellenállunk. Mennyire nehéz az emberi gyengeségekből, vagy akár nevezünk meg egy mértéktelenséget, nevezünk meg egy türelmetlenséget, egy bármit, ami az ember lényéből úgy adódik, a temperamentumából, hogy ugye valaki, és jön abból fakadóan a kísértésbe. Sokkal nehezebb ezeknek a kísértéseknek ellenállni, pedig úgymond apróságok. Igen, az ige figyelmeztet bennünket, vigyázzunk, mert ha elmulasztjuk a készülésnek az alkalmait, akkor nem leszünk felkészültek, és akkor a megpróbáló helyzet készületlenül fog bennünket találni, és akkor pótolni a lemaradást, akkor már nem lehet. Szeretném megkérdezni, megkérdezem, szerintünk félelmetes üzenet ez, vagy pedig nem félelmetes üzenet, amit Jézus küld nekünk? Félelmet keltő, vagy bátorító? Sokan nem szeretik hallgatni ezeket az üzeneteket. Nagyon sokan nem. Sokan úgy érzik, hogy félelmet keltő. Jaj, ne is foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, nekem most annyi minden van még ebben az életben, amit csinálni meg amit intézni kell. Nagyon sokan nem szeretik ezeket hallgatni. De hadd kérdezzem meg, hogy ha itt élünk ebben az időben, Jézus mit tud más tenni, mint ezeket az üzeneteket helyezi a lelkünkre, érdekünkben? Mert ember, nem tudod, mit készít neked Jézus, nem tudod, mit akar neked adni nem sokára. Az örök életet akarja adni, olyan örömmel, amiről a Biblia azt mondja, hogy az Úr megváltottai ugrándozva és örömmel fognak menni, újjongás között fognak majd az ő megváltójukkal és az atyával találkozni, és így menni a mennybe. Tehát valami hatalmas esemény, hatalmas ajándékot akar nekünk az Úr adni. Nem lehet összemérni azzal, amit a Föld minden öröme tud az embernek adni. És mégis milyen gyakran az ember valahogy úgy ezt odázza, mert az evilági dolgok, mert ugye mindez, ami itt van, és itt körülvesz bennünket. Jézus fel akarja nyitni a valódi értékekre a szemünket, hogy nehogy elaludjunk, nehogy elkéssünk, hanem el tudjuk nyerni azt, amiért elhívott bennünket, amiért megismertette magát velünk. Egy idézetet szeretnék a 7/A kötetből olvasni a következőképpen. A mennyei vőlegényre várakozókat úgy festi le a példázat, mint alvókat. mivel, mit mondanak, ugye, halogatja az Úr az ő eljövetelét. Közelségének üzenetére a bölcsek fölrázták magukat, fölfigyeltek az üzenetre, és a lelki tisztánlátásuk sem szűnt meg teljesen, talpra ugorva fölsorakoztak hát. Hadd mondjam, ha őszinték akarunk lenni, mindannyian a szunnyadás állapotában vagyunk, mindannyian valamilyen mértékig. De az Úr mit akar, hogy a bölcs szolgák között legyünk, a hű és bölcs szolgák között, akik erre az idők jeleire, amikor látjuk, hogy itt van Jézus a küszöbön, ugorjunk talpra, ébredjünk föl, ne nyomjuk meg azt a szundigombot, hanem engedjük magunkat felébreszteni, és készüljünk Jézus Krisztus jövetelére, mert valóban itt van az ajtó, itt van a küszöb előtt. 188 és 189. oldalról befejezésül szeretnék néhány gondolatot olvasni a bizonyságtételek 8. kötetéből, a következőképpen olvasom. És úgy elgondolkodtam ezen, annyira elgondolkodtam ezen az idézeten. Ezt Ellen White írja több mint 100 évvel ezelőtt, több mint 100 évvel ezelőtt. Figyeljük, mit ír. Mikor a hétről hétre történő szerencsétlenségekről hallok, azt kérdezem magamtól, mindez mit jelent? A rémes csapások egymást érik. Gyakran hallunk földrengésekről, szélvészekről, a tűz és árvíz pusztításairól, súlyos élet és anyagi veszteségekről. Annyiszor gondolkodtam azon, ha Ellen White most felébredne, és ha látná azt a világot, ami körülvesz bennünket, vajon mit mondana? Vajon mit mondana? A szerencsétlenségek látszólag a zabolátlan erők szeszélyes kitörései. Ám de figyeljük meg, és most jön a lényeg ebből a szempontból, ám de kiolvashatjuk belőle Isten szándékát. Ez az egyik eszköz, amellyel Isten a veszedelem tudatára akarja ébreszteni az embereket. Ezek azok az eszközök, amiket látunk magunk körül, amik kiabálnak ezek az üzenetek, ezek a jelek. Azt mondja, ez egy eszköz, amellyel Isten a veszedelem tudatára akar bennünket ébreszteni. A világ történelem záró eseményeinek idején élünk. A jövendőlések gyors egymás utánban teljesednek be. A próbaidő órái sebesen peregnek. Nincs vesztegetni való időnk egyetlen perc se. Ne találjanak őrhelyünkön aludva. Senki se mondja szívében vagy tetteivel, halogatja még az Uram az ő eljövetelét. Most figyeljük a következő mondatot. A figyelmeztetés komoly szavaival hirdessük Krisztus közeli eljövetelét. Késztessük az embereket mindenfelé, hogy tartsanak bűnbánatot és meneküljenek a közelgő harag elől. Rázzuk fel őket, hogy azonnal kezdjék az előkészületet, mert nem tudjuk, mi következik. A lelkészek és tagok szélegyenek szét az aratásra érő mezőkre, és mondják a közönyösöknek és hanyagoknak, hogy keressék az Urat. Egy kérdésem van, ha én álmos vagyok, én szendergek, milyen hatásfokkal tudom mondani félig lecsukott szemmel a másiknak, hogy légy ébren és buzgó? Ha nem sugárzik belőlünk, ha nem süt át az egész lényünkön, hogy hiszem, amit hirdetek, élem, amit hirdetek, akkor inkább csak ellenkező hatást fog emberekből kiváltani. Csak egy teológiai tétel lesz, amit egyáltalán nem fognak igazából komolyan venni. Az utolsó két mondat, vagy három mondat így hangzik. Az Úr hamarosan eljön. Álljunk tehát készen, hogy nyugodt szívvel várhassuk őt. Tökéljük el, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt a világosság terjesztéséért. Szeretnék annyit befejező gondolatként megemlíteni, hogy mindezt beszéltünk, ugye a hűségről, beszéltünk a bölcsességről, ugye, hogy mit jelent ez, hogy tudjuk mindezt megvalósítani. De ne feledjük el, amit az egyik idézetben olvastunk, mindennek a kulcsa, és minden mögött mi van, hogy mindez meg tudjon magunk bennünk valósulni? A szeretet. Az Isten iránti szeretet. Szeretem-e Istent? Szeretem-e Jézust, aki a megváltást hozta a számomra? Értékelem-e ezt egyáltalán? Vagy egy olyan megszokott mondat ez a számomra, ami már szinte elcsépelt. Szeretem igazából őt? Ha szeretem, akkor vágyva vágyódom a vele való találkozásra. Mit tegyek akkor, ha nem szeretem őt igazából? Szeretem valamennyire, de olyan távolinak tűnik, olyan bizonytalan. Mit tegyek akkor? Mondjam el neki. Mondjam el neki, hogy Uram, nem tudlak úgy szeretni, ahogy szeretni kellene, és az eszemmel tudom, hogy szeretnélek téged. Adj a szívembe szeretetet a te lényed iránt. És ha én ezt kérem, hadd kérdezzem meg, ez az első és nagy parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Ha én ezt kérem, szerintünk az Isten nem fogja megadni, amikor a legfontosabbat kérem. Fogsz szeretetet adni. De a szeretet kibontakozásához mi kell még, hogy igazából valakivel szeretett kapcsolatban legyek? Mi kell hozzá? A Földön mi kell két ember között a szeretet kapcsolat ápolásához? Idő. Idő, idő és idő. Akkor tud igazából egy szeretet kapcsolat kiteljesedni. Kérjük Istentől, hogy adjon szeretetet a szívünkbe ő iránta, és kérjük, hogy segítsen legyőzni a természetünk gyengeségeiből adódó kísértéseket, hogy találjunk időt, megfelelő érdemi időt arra, hogy beszéljünk vele, imádkozzunk hozzá, olvassuk az igét, engedjük magunkat felkészíteni, és a vele eltöltött idő és az ima hatására az Isten fogja növelni a mi szeretetünket ő utána, hogy vágyva vágyódni fogunk az ő megjelenése után, hogy el fogjuk tudni majd mondani az ő visszajövetelekor, hogy imé a mi Istenünk, akit mi vártunk. Akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.
Isten tiszteletünket a 144-es számú közös énekünk első és második verszakának éneklésével fejezzük be. Keressük meg a 144-es számú énekünket, és énekeljük el az első két verszakát. Imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te megtartottál, kegyelmes és irgalmas voltál hozzánk mindez ideig. Noha mi olyan hálátlanok vagyunk a mi életünkben, olyan sokszor, amikor mi elvesszük a te adományaidat, annyiszor örülünk annak, amit adsz nekünk, és mégis olyan hálátlanok vagyunk, mert a mi hálánkat sokszor a mi szavainkkal kifejezzük, de az életünk nem mutatja a hálát, nem mutatja azt, hogy mi minden te késztetésedre odafigyelnénk, hanem mi sokszor olyan jól el vagyunk a mi világi dolgainkban. Mi nem akarunk neked hátat fordítani,
De nincs meg bennünk az a buzgó készülés, amelynek következtében pedig fel tudunk, Jézusunk, készülni a te jöveteledre. Jézusunk, bocsáss meg nekünk azt a sok fájdalmat, amit neked okozunk ezzel, hiszen Jézusunk, te azt akarod, hogy mindannyian felébredjünk a te ébresztő jeleidre, hogy mi komolyan vegyük az időknek jeleit, és Urunk, köszönjük neked, hogy a te üzeneteiddel meg akarsz bennünket állítani, és elgondolkodásra, felfelé való tekintésre és készülésre akarsz késztetni, hogy ne csak készülődjünk, hanem készen tudjuk várni, Jézusunk, a te jöveteledet. Te látod, hogy amikor ilyenekről gondolkodunk, olyan sok minden van a szívünkben. Te látod, ki mit gondol önmagában ezekről a gondolatokról. Sokszor felvetődik az a kérdés is, hogy de hogy tudjak elkészülni, mit kell tennem? Istenünk, köszönjük neked, hogy te egyetlen egy dolgot kérsz, hogy mi téged keressünk. Jézusunk, te csak azt kéred, hogy mi engedjünk be téged a szívünk ajtaján, és a többit te elvégzed bennünk, velünk együtt, értünk. Jézusunk, kérünk téged, ne engedd, hogy te kívül állj a mi szívünk ajtaján, olyan sokat álltál már kint. Jézusunk, kérünk adjad, hogy beengedjünk téged, és ne csak rövid pillanatokra, átmeneti időszakokra, hanem Jézusunk, kérünk, légy a mi szívünkben állandóan, és te végezd el a mi életünkben azt, amit magunkért nem tudunk elvégezni, és adj szeretetet te irántad, a te lényed iránt, adjad, hogy meg tudjuk érteni az egész megváltásnak a lényegét, hogy te mit akarsz nekünk adni. Kérünk téged, adjad, hogy meg tudjuk mindezt érteni, adjad, hogy egyre több időt töltsünk veled, és Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy mi is hű és bölcs szolgák lehessünk, akik nem fáradunk bele a mi Urunk jövetelébe, az erre való készülésbe, hanem adjad, hogy olyan szolgáid lehessünk, akik az életük minden megnyilvánulásával ezt hirdetik, hogy komolyan veszik az örömüzenetet, hogy Jézusunk, a te eljöveteled itt van a küszöbön. Így szeretnénk kérni, hogy áldjál meg bennünket, és segíts mindannyiunknak az egyéni szükségletünkhöz mérten. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldjál meg bennünket, kérünk a te kegyelmedből, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Nyitva már a fényes menny, minden benned bízol énnek. Véled élünk majdott fenn, égi atyánk örökében. Vissza